Folytatjuk az esti beszélgetéseket. Bárány Róbert, magyar származású Nobel-díjas, osztrák orvos, egyetemi tanár. Orvosi oklevelét szülővárosában szereztem, a magyar tudományos élettel nem volt intézményes kapcsolata. Édesapja Bárány Ignác bank tisztviselő, édesanyja Mária Hock egy ismert prágai tudós lánya volt. Az ő intellektuális befolyása határozta meg a családi légkört. Robert 6 gyermek közül a legidősebb, már Bécsben született. Kiskorában csonttuberkulózis támadta meg. Iskolái során mindvégig kiváló tanuló volt, 1900-ban szerzett szülővárosában orvosi diplomát, majd különböző német klinikákon folytatott belgyógyászati és pszichiátriai tanulmányokat. 1905-től a Bécsi Egyetem fülészeti klinikáján dolgozott, 1909-től docensként. Az emberi fül működését Bárány előtt jobbára csak állatkísérletek nyomán elméletileg vizsgálták. Bárány volt az, aki emberekre is kidolgozta a vesztibuláris funkciók vizsgálati módszereit, amelyet az ívjárat apparátus élettana és kortana emberben című művében foglalt össze. Bárány főként elméleti ember volt, olykor túlságosan is, a kísérleti eredmények ellenére ragaszkodott teóriáihoz. Ezeket az álmatlanságban szenvedő Bárány éjszaka dolgozta ki, sokszor hajnalig spekulált ágyában fekve. Tudományos közleményeit összesen 184-et publikált, sok kritika érte, többször keveredett elsőbségi vitába is, de ezek az ő javára dőltek el. A csendes, zárkózott tudós boldogan élt feleségével, aki 2 gyermekkel ajándékozta meg. A következő percekben Varga János mérnök tanárral hallanak beszélgetést. Kezdjük beszélgetésünket Bárány Róbert munkásságával. Egy közeli településről származik.
Igen, maga a Bárány család 1750 környékén települt be Várpalotára. Bárány Róbertnek a nagyapja az Várpalotán volt tanító, az apja pedig Bárány Ignác Burgenlandban született, akkor az még Magyarországhoz tartozott, egy Rohonc nevű településen, és akkor innen költözött a család Bécsbe, és ő maga már Bécsben született, tehát ilyen szempontból hát nem magyar születésű tudós, de apai ágon magyar származásúnak mondhatnánk. Hát a különböző lexikonok különbözőképpen tartják nyilván az ő eredetét, az osztrákok nyilván osztrák tudósnak tekintik, hát azt hiszem maga a Nobel-díj listán is, mint osztrák-magyar monarchia tudósa szerepel, de mi magyarok azért ezt az apai magyar szállat mindig szeretjük kihangsúlyozni, és azt hiszem, hogy ez teljesen jogos is.
Beszélt ő magyarul?
Hát állítólag nem. Talán értett magyarul, erre is csak ilyen következtetések vannak, hogy bizonyos fontos magyar publikációkat, ami a munkásságával összefüggött, esetleg olvashatott, amit egy orvos, magyar orvos kollégája ír, de még ez sincs igazából megerősítve. Bár magához a nyelvekhez ő sem volt rossz, de valahogy az apa nem erőltette az apa nyelvnek az elsajátítását, hogy így mondjam.
Mit tudunk tanulmányairól?
Középiskolát Bécsben végezte, és a Bécsi Egyetemen avatták orvosdoktorrá. Azért említsük még egy ilyen gyermekkori betegségét, neki ilyen csonttuberkulózisa volt, és ez a csontrendszert támadta meg az ő esetében, egész pontosan a térdel voltak állandóan problémái, ez a járásában is megmutatkozott, ilyen kicsit ilyen bicegő járása volt. De ez egyébként nem zavarta úgy a mozgásban, olyannyira, hogy még a legmozgékonyabb sportban is aktív volt, például hadd említsem megint, és már egy ilyen tudósunk volt, aki nagyon szeretett teniszezni, Gábor Dénes, aki egyik találmányát és épp a holográfiát egy teniszpartira várakozva fedezte fel. Hát neki a teniszsel kapcsolatban nem tudunk ilyen találmányáról, de ezt a sportos alkatát, szokását, hát a mozgáskorlátozás ellenére is megtartott.
Meg azért tegyük hozzá, János is szeret teniszezni. Most igen, milyen jó lenne egy parti Gábor Dénessel? Tudnának egy kicsit értekezni is a játék közben szakmailag.
Biztos, hogy a teniszezésnek a fizikáját is lehetne tárgyalni.
Biztos, hogy nem hagynák ki.
Egyébként nem is gondolja az ember, hogy mennyire benne van a fizika. Hát ugye az összes hajítás, például akkor a mechanikai energiaváltozás, a labda emelkedik, süllyed, tiszta energia megváltozás van, úgyhogy itt
hát nem gondolom, hogy túl sokan végig vették a teniszezés közben, hogy mi lehet a fizikája, de hát János természetesen biztos vagyok benne, hogy ezt is tanulmányozta. No, egy picit a pályafutásáról, tehát vissza Bárány Róberthez.
Hát utána 1900-ban avatták orvosdoktorrá a Bécsi Egyetemen. Utána ilyen szigoló orvosként ő a tüdő idegrendszerével ilyen kapcsolatos önálló kutató munkát végzett. Utána Németországba kerül egy évre, itt a nagy anyagcsere és diabétesz kutató a Norden professzor intézetébe, a Majna folyó mellett Frankfurtba dolgozik egy rövid ideig, és utána pedig egy évet a Krapelin híres ideggyógyászati klinikáján dolgozik Münchenben. Tehát Németországban eltölt jó pár évet, és 1906-ban ír egy ilyen alapvető munkát a hő által kiváltott szemrezgésről, és hát valójában itt kezdődik el az ő szakmai karrierje. Azt hinnénk, hogy a látásnak a fiziológiájával foglalkozott, akkor biztos, hogyha a szemrezgés, de mint kiderül, ez kapcsolatban van a belső füllel, és igazából ő ezzel kapcsolatos kutatásai révén, a hallás kutatása révén lett világhírű kutató, és majd később a legnagyobb kitüntetéseit is ezért kapja.
Ugye egy egyszerű klinikai tapasztalat terelte figyelmét a belső fülben rejtőző egyensúly szervre, betegeinél sokszor végzett fülöblítést, melynek során a páciensek gyakran elszédültek. És kiderült, hogy a szédülések az öblítő folyadék hőmérsékletével függenek össze.
Igen, ez megint ugye a véletlennek egy kis szerepe van. Az egyik beteg éppen panaszkodott, hogyha a professzor ilyen nagyon viszonylag meleg folyadékot, vizet használ fülöblítéskor, akkor ő ilyen szédülési tüneteket észlel. Hát ezt ő maga is látta, Bárány. Ezért úgy gondolt, hogy hát akkor próbálkozik a fordítottjával, akkor nem meleg vizet használ, hanem hideg vizet, és hideg vízzel való öblítéskor ugyanezt a hatást tapasztalta. És akkor ugye egy kutató kipróbálja a harmadik irányzatot is, vagy a harmadik lehetőséget, a kettő átlagát véve, az a langyos víz, és a langyos vízzel végzett fülöblítéskor nem tapasztalt ezt az érdekes hatást, tehát akkor nem szédültek el a betegek. És még egy ilyen kísérő jelensége volt ennek a szédülésnek, hogy a szemgolyó ilyen oldalirányú mozgásokat végzett, és azt is megfigyelte, hogy az oldalirányú mozgás az a hőmérséklettől is függ, tehát más irányban mozdul el a szemgolyó, amikor meleg vízzel öblíti a fület, és más irányban, amikor a hideg vízzel. Hát ezen ő nagyon elgondolkodott, és ebből már levont azt a következtetés valahogy, hogy a hallás az valahogy kapcsolatban lehet az aggyal, és ekkor kezdte ő el vizsgálni ezt a jelenséget. És ugye a szédülésből kifolyólag, ugye, ami az egyensúlyjal kapcsolatos, az egyensúlynak a füllel való kapcsolatát feltételezte, és ezt kutatta, és így jött rá, hogy a fülben van egy ilyen szervünk, amelyik az egyensúlynak az érzékeléséért felelős, és az egyik ilyen legnagyobb felfedezése tulajdonképpen egyrészt ennek a szervnek a detektálása, a meglétére való rámutatás, másrészt a működésének a vizsgálata. Ő utána ezt elkezdte vizsgálgatni, és gyakorlatilag ugye ez tiszta fizikai mozgás itt a hőmérséklet változás hatására, a folyadék hol összehúzódik, ugye ezt fizikából tudjuk, a meleg hatására pedig kitágul, és a belső fülben van három ilyen, mint egy ilyen félkörív, ilyen ívjáratok, és ebbe ilyen különleges folyadék áramlik, és akkor ennek az áramlásnak az iránya változik egyrészt, meg attól is függ, hogy melyik ívjáratba megy a három közül a folyadék. Hát ő ezeket szépen megvizsgálta, pont a hőmérséklet függése miatt, és akkor melegnél más hívjáratba áramlik, mint a hideg folyadéknál, és akkor így szépen kikutatta ennek az egész fizikáját, ezt nevezik a bárányféle kalorikus reakciónak. Tehát itt a kalorikus ugye a hővel kapcsolatos, tehát hogy a különböző hőmérsékletű folyadék ilyen tüneteket okoz, és hogyha például ez a tünet mondjuk elmaradna, akkor viszont abból arra lehet következtetni, hogy ott ez a szervünk, hogy úgy mondjam, valami kórus elváltozásban szenved. Tehát a tünet elmaradásából következtetni lehet az egyensúlyi szervnek a betegségére. Magyarul akkor ő egy ilyen diagnosztikai eljárást is felfedezett tulajdonképpen. És hát ez addig ismeretlen volt a hallás tudományával foglalkozó szakemberek között. Egyébként maga az egész hallás vizsgálat is egy 100 évig ilyen pangó állapotban volt. Korábban a Helmholtznak, a nagy fizikusnak voltak ezzel kapcsolatos elképzelései, és utána ezt elfogadva olyan komolyabb kutatásokat nem végeztek ebben a témában, és Bárány volt az első tudós, aki ezt tulajdonképpen ilyen mélyen megvizsgálta, és gyakorlatilag szinte hát ilyen fizikai módszereket kellett alkalmazni ennek a kutatásában. A másik ilyen érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ami szintén ide kapcsolódik, ugye ez a szemgolyónak a rezgése, amit nisztagmusnak mondanak latinul. A Bárány doktor kifejlesztett még egy másik ilyen módszert, az neki, mint orvosnak a kezét kellett nézni a betegnek, és utána be kellett csukni a szemét, és akkor egyik kezével meg kellett érinteni az orvosnak a kezét. Tehát magyarul egy pillanatra emlékezni kellett, hogy az térben hol helyezkedik el, és pont oda kellett nyúlni. Na most a kóros elváltozás esetén általában a legtöbb ember nem tudja eltalálni, tehát nem tudja oda tenni a kezét, ahol egy korábbi pontot elképzelt, magyarul nem tudja megérinteni az orvosnak a kezét, hanem vagy fölfelé mutat, a kéz fölé, vagy jobbra, tehát magyarul így félremutogat, és ezt nevezik ilyen félremutatási jelenségnek, és pontosan ezzel az egyszerű kis diagnosztikai módszerrel ki tudta mutatni a kóros elváltozásokat a hallójáratban, az egyensúlyi szerben, és ezt nevezik az orvostudományban bárány félremutatási kísérletnek. Úgyhogy gyakorlatilag itt egész komoly felfedezéseket tett itt a fülterületen.
Ugye itt az élettani folyamat ugye összefügg a tengeri betegség jelenségével is.
Hát igen, ott is valami hasonló jelenség.
Egyensúlyérzékelés
kapcsán föllépnek, és szinte gyakorlatilag ugyanaz a tünet.
Nobel-díjat miért kapott, és mikor, és milyen körülmények között? Mert az sem volt mindennapi, meg hétköznapi.
Hát valójában ezért a egyensúlyi szerv, ez a vesztibuláris apparátus, így nevezik latinul, ennek a működése az élet és kortanára vonatkozó kutatásaért kapta meg a Nobel-díjat. Azért hadd jegyezzük meg, és itt megint egy érdekes magyar szállat kell megemlíteni, mint olyan sok mindennek a tudományban, itt is vannak előzmények. Az egyik ilyen előzmény épp egy magyar orvosnak az eredménye, a Hőgyes Endrének. A Hőgyes a Pesti Egyetemen már 1884-ben, tehát 30 évvel a Bárány előtt gyakorlatilag ezt az egyensúlyvesztési jelenséget leírta. Hát ő nem embereken, hanem állatokon kísérletezett. És azt tapasztalta, hogy ha az állatoknak kivágja, vagy kioperálja az állatok füléből ezt a labirintust, ezt az egyensúlyi szervet, akkor azok teljesen elveszítik az irányérzéküket. Tehát gyakorlatilag az alapjelenséget paralel báránnyal, illetve azt megelőzően, ezt fölfedezte, csak Hőgyes nem publikálta ezt az eredményét csak magyar nyelven, más nyelven nem. Később aztán azt hiszem 1913-ban megjelent Hőgyesnek ez a fontos dolgozata németül is, de hát ugye Bárány már 1906-ban szintén ilyen hasonló eredményre jutott, úgyhogy utólag már elolvashatta ő ezt németül, de az ő korábbi felfedezését ez már nem befolyásolta, mert gyakorlatilag ő is ezt felfedezte, sőt egy kicsit még tovább is ment a Hőgyesnek az eredményért. Még egy apró dolgot említsünk meg a Hőgyesről, hogy Hajdú Szoboszlón született, és ugye oda a legközelebbi híres gimnázium, a református, a Debreceni református középiskola, és ide járt többek között a Hőgyes is. Korábbi tudós, akiről beszélgettünk, a Baj Zoltán, ugye szintén ebben az iskolában járt, tehát itt nagyon sok híres ember végzett. Tehát ez volt az előzménye, az a magyar előzménye. Sokan mondják, hogy hát esetleg itt egy megosztott Nobel-díj is szóba jöhetett volna, de hát később erről már nem szólt a fáma.
Még mielőtt ugye a Nobel-díjra rátérnénk, az első világháborúban ugye önkéntesként hadikórházi osztályvezető orvos, a fülorgégészet vezetője, és 1915-ben hadifogolyként orvosi szakmai felügyelő volt. Ő ugye orosz fogságba került.
Igen, a Psemisz az egy nagyon híres erő az osztrák-magyar monarchiának, talán a legnagyobb, legjobban felszerelt, legerősebb erődje volt Galíciában, és hát ezt az erődöt háromszor megostromolták az oroszok, először nem tudták elfoglalni, másodszor elfoglalták, és akkor azt hiszem, ő is akkor esett hadifogságba. Hát a harmadik ostrom az pedig nyilván a visszafoglalás volt. Tehát ő orosz hadifogságban nagyon messze elvitték valahol Turkesztán környékére, ott egy kisvárosba, és akkor ott egyébként hadifoglyokat is, mint orvos, ő már vizsgált, hogyha ilyen agysérültek voltak, például azokra próbált valami kezelési módszert kitalálni, és hát itt azért, mint orvos, azért tudták, hogy jól képzett, ezért jól képzett, ugye fülörgégész szakorvos, ezért olyan beosztásba is helyezték, de valójában, mint hadifogoly dolgozott, és akkor itt, hát nem nagyon volt divat egyébként a hadifogoly táborokba ilyen üdvözöllapokat, meg táviratokat közvetíteni, úgyhogy csoda, hogy az orosz posta ezt megtette, és az egyik táviratot, ami Dr. Bárány névre szólt, azt valahogy ki közvetítették, és hát így jutott el hozzá a hír ebbe a távoli szovjet területre, hogy a 1914 évi orvosi fiziológiai Nobel-díjat a Svéd Akadémia neki ítélte oda. Hát ezen az oroszok is meglepődtek, hogy ilyen emberek vannak a táborban, és hát ezt egy választáviratot megengedtek neki, megköszönt egy pár sorban, én láttam ezt a táviratot, és így fejezi be, hát megköszöni a király, Svéd Király Akadémiának, hogy ezt a kitüntetést az ő számára adományozták, és akkor úgy írja alá, hogy aláírás, hogy Dr. Bárány hadifogoly. És akkor utána ugye őt innen valahogy ki kellett menekíteni. Hogy...
És tulajdonképpen ugye ennek a díjnak köszönheti az életét, mert 16-ban
hát
a svéd kormány
járt közben. Hogyha ezt nem kapta volna meg, ki tudja, hogy őt hogy végezte volna a hadifogoly táborban. De hát ugye a svéd Vöröskereszt akkor akcióba lépett, és a svéd Vöröskeresztnek az elnöke fölvette a kapcsolatot az Orosz Tudományos Akadémiával, akinek egy herceg volt a vezetője, és hát kérte, hogy adják ki a Bárány Róbertet. Maguk az osztrákok is tettek lépéseket, először úgy gondolták, hogy a hadifogoly cserével hozzák ki a Bárányt, fölajánlották az oroszoknak, hogy Bárány fehében, hogy így mondjam, orosz hadi, illetve orosz hadifoglyokat, orosz tiszteket ők is szabadon bocsájtanak. De végül is ez megoldódott, mert hát miután megkapta ezt a táviratot a Bárány, ott elment a tábornak az orvosához, és akkor az orvos azt javasolta neki, hogy hát adjon be egy kérvényt a hadifogoly tábor vezetője, ez aki egy tábornok volt, hogy mivel van ez a láb problémája, erre hivatkozzon, hogy a hadifogság alatt ez állandóan romló tendenciát mutat, és kérje a szabadonbocsátását. Hát ezt ő meg is tette, és a tábor parancsnok ezt elolvasva nagyon emberies módon reagált, és hát kiadta a szabadonbocsátási parancsot. Magát Bárányt is fogadta személyesen, mikor Bárány ezt megtudta, egy kicsit csodálkozott, hogy miért a térdére hivatkoznak, és elkezdett magyarázkodni ennek a tábornoknak, hogy hát neki ez a térd problémája, ez ilyen gyerekkori parasz, ez tulajdonképpen nem is hadi körülmények között szerzett sérülés. Na hát ezen a tábornok bekorult, és azt mondta neki, hogy ő, hát ő nem hadirokkant. Erre mondta a tábornok, hogy ki hadirokkant, vagy ki nem, azt majd én döntöm el. Úgyhogy szerencsére pozitívan döntött, és akkor így szabadult ő meg, hogy úgy mondjam, orosz hadifogságból, és ugye 14-ben adták a Nobel-díjat, és 16-ban tudta ő ezt csak átvenni Svédországban.
Én csak annyit olvastam, nem tudom, hogy lehet erről többet tudni, hogy az orosz fogságba kerülése után súlyos betegség döntötte le lábáról. Tehát megbetegedhetett ő?
Hát erről nem tudok.
Vagy ezt a történetet értelmezik így?
Én valószínűleg tartom, hogy inkább ez a történet lehet.
Mi történt vele szabadulása után?
Hát miután kikerült a hadifogolytáborból, ugye kacifántos úton, előbb a Kazányi Egyetemre vitték. Kazányi Egyetem nagyon ismerős nekünk a bólyai kapcsán. Ugye itt volt egyetemi tanár, már a Lovacseszki, Nikolaj Lovacseszki, a nem euklidesi geometriának a másik felfedezője. Hát ugye Bárány csak mint egy ilyen közbenső állomást használt ezt az egyetemet, de azért meg kell, hogy említsük, ha már Kazány nevét mondjuk, és akkor utána Finnországba vitték, és utána került el Svédországba. Egyébként már itt a hadifogoly táborban is már végzett ilyen anatómia és élettani vizsgálatokat. Persze ilyen spekulatív úton, ilyen nagy kísérletezési lehetőségre nem volt ott alkalom. Hát ezt követően ő Svédországba került a Nobel-díj átvétele után. Ugye itt a svéd segítséget azért ki kell hangsúlyoznom most, mert ő a második magyar tudós, aki a svédek támogatását élvezi. Az első, akiről beszéltünk nem olyan régen, az a Szent Györgyi Albert volt, akinek, hogy úgy mondjam, az életét mentették meg a svédek a németek elől, amikor rejtegették a svéd nagykövetségen. És hát most Bárány esetében ismét egy svéd segítséggel találkozunk. De ezt a segítséget a svédek ilyen áttételes úton is gyakorolják. Például minden Nobel-díjasnak felajánlják, hogy fölveheti a svéd állampolgárságot. Tehát nagyon sok Nobel-díjas kettős állampolgárságú, részben a születés szerinti ország állampolgára, és nagyon sokan elfogadják a svéd akadémia felajánlását, és második állampolgárságként fölveszik a svéd állampolgárságot, hát ennek minden előnyével természetesen, ami megilleti a svéd állampolgárokat. Úgyhogy így került ő 1917-ben Svédországba, az Uppsalai Egyetemnek lett a fizika, illetve a fülészeti tanszékének a vezetője, és hát ez, pont ebben az évben lett ő svéd állampolgár.
Következnek a hírek, utána folytatjuk a beszélgetést Bárány Róbert munkásságáról. Önök Esti Beszélgetések című műsorunkat hallják. Folytatjuk Bárány Róbertről szóló beszélgetésünket Varga János mérnök tanárral. Az előző órában már hallhatták, hogy Bárány Róbert magyar származású Nobel-díjas osztrák orvos egyetemi tanár volt. Ezt követően Békési Györgyről fogunk beszélgetni tanárúrral. Békési György magyar biofizikus professzor, akadémikus, a Semmelweis Egyetem díszdoktora, az 1961-es évi orvosi, illetve élettani Nobel-díj osztatlan kitüntetettje. Tehát a következő percekben Bárány Róbertről és Békési Györgyről hallhatnak. Volt ezt megelőzően egy intermezzo, amit úgy szintén az interneten találtam, hát nem tudom mennyire igaz, mennyire nem, de szabadulása után állítólag visszatért szülővárosában, ahol nem maradhatott, kollégái még tudós voltát is kétségbe vonták, nem engedték professzori székhez jutni, és etikai vétségben is elmarasztalták. És mindössze ennyi a hír, és ő állítólag ezután távozott Svédországba.
Igen, itt a Pulitzer, a klinikán dolgozott ő, ott volt egy Ádám Edem Pulitzer Ádám, mondjuk magyarul, mert magyar származású, nagyon híres fülorgégész professzor volt, neki volt a tanársegédje, a Bárány Róbert, és hát a Pulitzer név egyébként fehérvári csengése is van, csak éppen a magyarosított változatát ismerjük, mert van egy gimnázium, egy középiskola, amelyik szintén egy Pulitzer vezeték nevű tudós asszonynak a nevét visel, és ez a Péter Rózsa. A Péter Rózsa valójában Pulitzer Rózsa. Valószínű, hogy ennek a Pulitzer családnak valamelyik ágának a leszármazottja. Hát ez a Pulitzer Ádám, a bécsi klinikának ez a kiváló tudósa, ő támogatta kutatásaiban a Bárány Róbertet, és hát itt merült fel, ilyen plágium perbe fogták, hogy valójában nem igazi felfedezése ez az egyensúlyi szervre vonatkozó eredménye, de hát ezt ő minden dokumentumokkal tudott bizonyítani, úgyhogy végül is ez ilyen okafogyottá vált ez a per, de ez benne egy ilyen rossz szájízt hagyott, úgyhogy nyilván ez is közre játszott abban, hogy amikor felajánlották neki a svéd állást, akkor azt azonnal elfogadta.
És ugye világháborús tapasztalatai alapján kidolgozta a friss lövési sérülések sebészeti ellátási módszereit.
Igen, ott a világháború során, amikor addig nem került hadifogságba, mint orvos, megjegyzem, teljesen önként vonult be egyébként katonának, tehát ő neki már akkor olyan publikációs múltja volt, hogy azokra való hivatkozással még a legkritikusabb esetekben is elkerülhette volna a behívást, de ő ezt nem tette meg, hanem bevonult, és hát hadi feladatként orvosi munkát végzett, és hát ugye a tudós itt is kibújt belőle, rengeteg ugye friss sérülés volt, agysérülések, és akkor ezeknek a gyors ellátási módszerét próbálta megtalálni, úgyhogy lehetőleg tehát plusz fájdalmat ne okozzon a betegnek. Egyébként maguk a betegek is ebben nagyon tevékenyen közreműködtek. Érdekességként hadd említsem meg, hogy amikor megkapta Nobel-díjat, ugye a Nobel-díjasok ilyenkor mindig mondanak egy nagy beszédet, és ebben a Nobel-díjas előadásában a Bárány meg is köszöni a volt hadifogoly társainak azt a segítő közreműködést, amiben hozzájárultak ennek a gyors ilyen agysérültek ellátására kidolgozott módszernek a kifejlesztésében. Később persze más területen is vannak neki eredményei, az egyik ilyen eredménye, hogy egy ilyen műtéti eljárás dolgozott ki az idült homloköreg gyulladásnak a gyógyítására. Például ez már nem olyan ismert bárányféle eredmény, inkább csak ezt a egyensúlyi szervvel kapcsolatos felfedezését tartják számon róla.
A Nobel-díjon túl munkásságát azért több magas szakmai kitüntetéssel is jutalmazták.
Hát Svédországban egy külön társaságot is alapítottak 1960-ban, ez már ugye jóval halála után van, ez a Bárány Társaság, ez azt hiszem 5 évenként ülésezik, és még ilyen érmet is ad ki, amit hát nagyon kevesen kapnak meg, de ez egy rendkívül rangos tudományos elismerése a hasonló területen dolgozó fiatal kutatóknak.
Tehát ugye Bárány egész munkássága tulajdonképpen a fülészet és az ideggyógyászat határterületén zajlott. Mit tudhatunk a leszármazottairól?
Egyik fia, az a Ernst, szintén egyetemi tanár lett orvosprofesszor, ugyanazon az egyetemen, mint az édesapja, az Uppsalai Egyetemen. Az Ernstnek a fia, vagyis Báránynak az unokája, az pedig az Anders Bárány, ő fizikus lett, fizikaprofesszor, ő pedig a Stockholmi Egyetemnek lett a híres fizika professzora, és később még egy nagyon fontos állásba jutott, tagja lett a Nobel-díj bizottságnak. Hát ez a bizottság dönti el végül is, hogy ki kap Nobel-díjat. Ugye, és akkor most itt megint találunk egy magyar származású embert egy ilyen fontos posztban, de volt még egy csak történeti pontosság kedvéért említsük meg, hogy nagyon hosszú ideig még egy másik magyar biológus tudós is tagja volt a Nobel-díj bizottságnak, ez pedig a George Klein, hát mondjuk magyarul Klein György, aki nagyon híres rákkutató hírében állt, és hát állítólag ő is csak azért nem kapott Nobel-díjat, mert ez kicsit furcsa lett volna, hogy a Nobel-díj bizottság tagjaként, hogy saját magának ad Nobel-díjat. Tehát aki ennek a bizottságnak a tagja, ezt el kell viselnie, hogy ilyen lehetőség is fennáll. Úgyhogy 1993-ban a Nemzeti Múzeumban megnyílt egy ilyen kis panteon, a Nobel-díjasoknak a panteonja, gyönyörű szép kiállítás, azt hiszem ez állandó kiállítás is lett, és ez a mai napig is megtekinthető. Mikor ez a kiállítás megnyílt, én magam is elmentem, hát nem a legelején, megvártam, amíg a nagy forgalom lezajlik, és megnéztem ezt a kiállítást, megnéztem a vendégkönyvét, és a vendégkönyvbe találtam az Endős Báránynak a beírását. Tehát itt járt a Báránynak az unokája, és hát örömét fejezte ki, hogy az ő felmenő ágán egy ilyen híres tudós, ilyen szép kiállítást kap Budapesten. Hadd jegyezzem még meg érdekességként, hogy bár mindig mondjuk, hogy a Bárány az nem Magyarországon született, meg nem volt igazából magyar származású tudós, de azért egy ilyen mély pszichológiai dolog, hogy akárhányszor látjuk a Bárány Róbert nevét, vagy a leszármazottaiknak a nevét, mindig magyarosan írják, ami angol száz területen mindig nagy problémát okoz az ékezet. Tehát mindig hosszú A-A-A, Bárány, és soha nem Barany. Ez az unokáknál is így van. Tehát ezt megőrizték, ezt a magyar helyesírási szabály szerinti írását a családnévnek. Szerintem ezzel is egy kicsit valószínű ki akarták hangsúlyozni a magyar származásukat, hogy így mondjam.
Van-e egyéb tudnivaló Bárány Róbertről, vagy térjünk át egy másik személyiségre?
Hát egy epilógust mondjunk róla. Bárány Róbert úttörő munkássága elvitatatlan érdemeket szerzett számára a modern orvostudományban. A 30-as években Filakovszky Béla méltán írta róla, hogy joggal vagyunk büszkék arra, hogy Bárány dicsőséget szerzett ennek a magyar névnek.